Szeretettel köszöntök mindenkit ezen a mai estén. A római levélnek az utolsó szakaszához érkeztünk. A 15. fejezetnek a 14. versétől fogjuk tanulmányozni most a római levelet a 33. versig. Ez a levélnek már a befejezése. Ugye nyilvánvalóan kiderül ez abból, hogy már nem egy újabb kérdést fejt ki az apostol, mint ahogy láttuk a legutolsó kérdésnél, hogy mi a teendő akkor, hogyha egy gyülekezetben nézeteltérés van, egy kérdés kapcsán hogyan lehet azt helyesen kezelni, hanem itt az apostol rá jellemző módon egyébként rátér a terveinek az ismertetésére, amit tesz azért, hogy együtt tudjanak gondolkozni vele, együtt tudjanak imádkozni vele, és együtt munkálkodni ilyen módon a gyülekezetek vele. Azt mondhatjuk viszont, hogy ez a szakasz még mindig a gyakorlati kereszténységről ad nagyon fontos tanítást, csak most már egy életpéldán keresztül, hogy Pál apostol hogyan élte meg a kereszténységet, hogyan gondolkozott a gyülekezethez való viszonyról, a maga szolgálatáról, az imaküzdelemről. Elolvasom akkor ezt a szakaszt, és nézzük részleteiben. Meg vagyok pedig győződve, atyám fiai, én magam is ti felőletek, hogy teljesek vagytok minden jósággal, betöltve minden ismerettel, képesek lévén egymást is inteni. Bátorságosabban írtam pedig néktek, atyám fiai, részben, mint egy emlékeztetve titeket, az Istentől nékem adott kegyelem által, hogy legyek a Jézus Krisztus szolgája pogányok között, munkálkodva az Isten evangéliumában, hogy legyen a pogányok áldozata kedves és a Szentlélek által megszentelt. Van azért, mivel dicsekedjem a Jézus Krisztusban, az Istenre tartozó dolgokban. Mert nem merek szólni semmiről, amit nem Krisztus cselekedett volna általam a pogányok engedelmességére, szóval és tettel, jelek és csodák ereje által, az Isten lelkének ereje által. Ugyannyira, hogy én Jeruzsálemtől és környékétől fogva Illíriáig betöltöttem a Krisztus evangéliumát. Eképpen pedig tisztességbeli dolog, hogy ne ott hirdessem az evangéliumot, ahol neveztetett Krisztus, hogy ne más alapra építsek, hanem amint megvan írva, akiknek nem hirdettetett ő felőle, azok meglátják, és akik nem hallották, megértik. Annak okáért meg is akadályoztattam gyakran a hozzátok való menetelben. Most pedig, mivel hogy nincs már helyeme tartományokban, vágyódva pedig sok esztendő óta, hogy elmenjek hozzátok, ha Hispániába megyek, elmegyek ti hozzátok. Mert remélem, hogy átutazóban meglátlak titeket, és ti elkísértek oda, ha előbb részben beteljesedem veletek. Most pedig megyek Jeruzsálembe szolgálván a szenteknek. Mert tetszett Macedóniának és Akhájának, hogy a jeruzsálembeli szentek szegényei részére némileg adakozzanak. Mert tetszett nékik, és tartoznak is vele. Mert ha a pogányok azoknak a lelki javaiban részesültek, tartoznak nekik viszont szolgálni a testiekben. Ezt azért, ha majd elvégzem, és nékik egy gyümölcsöt átadom, elmegyek köztetek át Hispániába. Tudom pedig, hogy amikor hozzátok megyek, a Krisztus evangéliuma áldásának teljességével megyek. Kérlek pedig titeket, atyám fiai, a mi Urunk Jézus Krisztusra és a lélek szerelmére, tusakodjatok velem együtt az imádkozásokban, én érettem Isten előtt, hogy szabaduljak meg azoktól, akik engedetlenek Júdeában, és hogy az én Jeruzsálemben való szolgálatom legyen kedves a szentek előtt, hogy örömmel menjek hozzátok az Isten akaratából, és veletek együtt megújuljak. A békességnek Istene pedig legyen mindnyájatokkal. Amen. Pál apostol először azzal szólítja meg a gyülekezetet, hogy meggyőződése, hogy képes a gyülekezet, rendelkezik azzal az ismerettel, és rendelkezik azzal a jó indulattal, hogy képes a gyülekezet útba igazítani, felvilágosítani a téveigőket, és ezzel segíteni a fejlődésüket. Erről szól a 14. vers. Ugye meg vagyok győződve, atyáim, fiaim, magam is ti felőletek, hogy teljesek vagytok minden jósággal, betöltve minden ismerettel, képesek lévén egymást is inteni. Az itt szereplő inteni kifejezés, az most nem ugyanaz, mint amit a 12. fejezet elején olvashattunk, hogy kérlek titeket, atyám fiai, intelek titeket, atyám fiai, ami azt jelentette, hogy, hogy leültet maga mellé egy barátságos beszélgetésre, kérlel valamire az életmódjával kapcsolatban. Az itt szereplő kifejezés, azt így lehetne visszaadnunk, hogy felvilágosít, és ilyen módon útba igazít. Tehát ez is intés valami módon, hogy képesek vagytok egymást inteni, de itt megint nem találkozunk semmiféle durvassággal, semmiféle erőszakkal, hanem azzal találkozunk, hogy képesek vagytok olyan értelmes érvekkel feltárni a kérdést, megvilágítani a kérdést, hogy annak fényében jó döntést tud hozni a másik. Tehát ez a másik fajta intés, hogy így mondjam, ez a másik fogalma az intésnek, értelmes érvekkel megvilágítani egy kérdést, és ilyen módon útbaigazítani az embert. Azért tartom fontosnak ezeket a gondolatokat, mert általában attól tartok, hogy úgy hiányzik a mi társadalmunkból, vagy a mi gyakorlatunkból az a fajta intés, amelyik nem lebunkózza a másikat, amelyik nem elveri a másikat, nem vádolja, nem számon kéri a másikat, hanem amely segít neki. Úgy, hogy az befogadható, elfogadható legyen. Ugye az egyik intés szónak az alap kiindulási pontja az, hogy egy barátságos beszélgetésre ülteti le. Maga mellé ülteti, együtt érez vele, barátságosan bánik vele. Általában sajnos mi úgy működünk, hogy vannak, akikkel egyetértünk, és nekik általában elnézzük a hibáikat, és sok mindent elnézünk, és más mércével mérünk, mint azoknak, akik nem szimpatikusak számunkra, és akik, hogy így mondjam, semmiben nem tudnak megfelelni nekünk. Tehát ha megfeszülnek, sem tudnak jók lenni. És ez azért probléma, mert mind a két irányba helytelenül viszonyulunk. Az egyik oldalon nem segítünk abban, hogy megváltozzon egy ember, a másik oldalon pedig ellenségesen viselkedünk, és valahogy a két véglet között csapódik az életünk. Hol ellenségesen bánunk egymással, hol meg olyan barátságosan, hogy közben elvtelenekké válunk, és nem igazán tudunk segíteni egymásnak. Ehhez képest pedig a Biblia azt hangsúlyozza, hogy mindez szeretetben kell, hogy történjen, tiszteletben, a másik szükségletét szem előtt tartva, és nem arról szól, hogy durván bánjunk a másikkal, nem arról szól, hogy most mondjunk oda, hogy jó keményen, úgy szokták mondani, hogy szóljunk be, hanem arról van szó, hogy kérleljünk, bátorítsunk, vigasztaljunk, és fogalmazzunk meg világos érveket, hogyha esetleg elvesztette a világosságot, akkor fénygyulladjon, és más nézőpontból meg tudja látni ezt a kérdést. Azt mondja Pál apostol, hogy én meg vagyok győződve arról, hogy ti rendelkeztek mindazzal, ami ehhez szükséges. Rendelkeztek a jó indulattal, a jósággal, és rendelkeztek az ismerettel, ami képesíthet erre egy embert, hogy átlátjátok és meg tudjátok fogalmazni. Bátorságosabban írtam pedig néktek, atyámfiai, részben, mint egy emlékeztetve titeket az Istentől nékem adott kegyelem által, hogy legyek, aki Jézus Krisztus szolgálja a pogányok között, munkálkodva az Isten evangéliumában, hogy legyen a pogányok áldozata kedves és a Szentlélek által megszentelt. Azt mondja Pál apostol, hogy ebben a levélben, amit most már így gyakorlatilag végig tekintettünk az elmúlt másfél évben, egy évben, ebben a levélben időnként határozottabban fogalmazott, világosabban, bátorságosabban fogalmazott, azért, hogy feltárja olyan nyilvánvalóan az evangéliumot, ami elvezet a célig. Ezért tette ezt meg Pál apostol. Nem mindenhol, nem mindenben. Lehet, hogy némelyek úgy érezték, hogy miért taglalja ennyire részletesen, miért beszél evidens kérdésekről, amik számukra nyilvánvaló. De Pál apostol világossá teszi, hogy azért tette ezt, mert őt arra hívta az Isten, és erre ezzel az elhívásával élt ennek a levélnek a megírásakor, arra hívta az Isten, hogy azzal szolgáljon a pogányok között, hogy úgy formálja, úgy alakítsa, úgy segítse az ő hitéletüket, hogy a pogányok kedves áldozatot vigyenek az Istennek és a Szentlélek által megszenteltet. Tulajdonképpen így fogalmazhatnánk ezt meg más szóval, illetve visszatér ez a gondolat a 18. versnek a végén, hogy a pogányok engedelmességére, Az volt a célja ennek a levélnek a megírásával, és ez volt az ő szolgálatának a vezérelve, hogy az Isten azzal bízta meg, hogy ne csak ismereteket adjon át, hanem úgy hirdesse az evangéliumot, úgy képviselje az evangéliumot, hogy annak nyomán emberek engedelmességre jussanak az Isten iránt. Hogy amikor a népek az Istenhez fordulnak, amikor pogány emberek megtérnek az Istenhez, akkor az Istennek kedves áldozatot vigyenek. Ugye ez a kifejezés, hogy kedves áldozat, ez már előkerült a 12. fejezet első versében, ahol a keresztény élet gyakorlathoz a bevezetést fogalmazta meg az apostol, és ott is szó volt erről, hogy az ószövetségi áldozati rendszerben csak tökéletes áldozatot lehetett vinni, az Isten azt fogadhatta el, azt talált tetszésre az Isten előtt, azon volt az Isten áldása. És ugyanez a cél, amit itt az apostol megfogalmazott, hogy ő azért szól határozottabban, azért beszél nyilvánvalóan az evangéliumról, azért fejti ki mondjuk ebben a levélben, hogy hogyan lehet a gyakorlatban valóban megváltozni és átformálódni, mert az a célja az ő szolgálatának, hogy az emberek ne csak ismeretekkel rendelkezzenek az Istenről, hanem eljussanak oda, hogy megismerve az Istent valóban követőivé lesznek az Istennek, engedelmességre jutnak az Isten iránt. És kimondhatjuk, hogy ez a mi célunk is, hogy ez kell, hogy a mi életünkben is ez a célja ennek a levélnek, nem csak az, hogy gyönyörködjünk ezekben a gondolatokban, hanem az, hogy túllépve a tetszésen, túllépve a gyönyörködésen, eljussunk egészen odáig, hogy az Isten iránt odaszánt élettel engedelmes életet élünk. Tehát, hogy a pogányok áldozata kedves, és a Szentlélek által megszentelt lehessen. Az Isten számára elfogadható, az Istennel valóban közösségben levő élet legyen az evangélium hirdetés nyomán. Van azért, mivel dicsekedjem a Jézus Krisztusban az Istenre tartozó dolgokban. Mert nem merek szólni semmiről, amit nem Krisztus cselekedett volna általam a pogányok engedelmességére szóval és tettel. Jelek és csodák ereje által, az Isten lelkének ereje által, úgy annyira, hogy én Jeruzsálemtől és környékétől fogva Illíriáig betöltöttem a Krisztus evangéliumát. Eképpen pedig tisztességbeli dolog, hogy ne ott hirdessem az evangéliumot, ahol neveztetett Krisztus, hogy ne más alapra építsek, hanem amint megvan írva, akiknek nem hirdettetett ő felőle, azok meglátják, és akik nem hallották, megértik. Azt mondja Pál apostol, hogy van mivel dicsekedjem a Krisztus Jézusban. Ugye ez a kérdés már előkerült a második fejezetben, ahol negatív módon került elő, mint egy a zsidó népnek az egyik jellegzetes magatartásaként, hogy az Istennel dicsekednek. És ott akkor volt arról szó, hogy más dolog az Istent dicsőíteni, más dolog az Isten áldásait elismerni, és azt továbbadni embereknek, és így dicsőíteni az Istent, és más dolog büszkének lenni az Isten ismeretre, és ezzel, mint egy magunkat fölé emelni másoknak, és megítélni, lenézni másokat, akik esetleg nem rendelkeznek azzal az ismerettel. Nyilván Pál apostol itt nem ezt a fajta magatartást folytatja, hogy ő dicsekszik a saját hitéletével, dicsekszik a saját ismereteivel, hanem azt mondja, hogy van mivel dicsekedjem a Jézus Krisztusban az Istenre tartozó dolgokban, mert nem merek szólni semmiről, amit nem Krisztus cselekedett volna általam. Tehát nem magát állítja középpontba akkor, amikor azt mondja, hogy dicsekszem, hanem azzal dicsőíti az Istent, hogy elmondja mindazt a tapasztalatot, amit átélt az Isten szolgálata során. Nem hallgatja el, hanem megosztja és átadja másoknak. És ez az a szemlélet, amit szeretnék először kiemelni Pál apostol magatartásából, mint amit tanulni lehet tőle a gyakorlati kereszténységre nézve. Először is azt, hogy maga az Isten szólít fel bennünket arra, hogy ha valaki dicsekszik, akkor mintegy azzal dicsekedjen, hogy ismer engem, hogy értelmes, és ismer engem. Ez a kifejezés, hogy ismer engem, ez a kifejezés a Bibliában ismerni valakit, az nem elméleti ismeretet jelent. Akkor lehet elmondani, hogy valaki ismeri az Istent, amikor nem csak információkkal rendelkezik az Isten személyéről, hanem amikor tapasztalatot szerzett az Istennel, és tapasztalatból ismerte meg az Istent. Jobb könyvének a befejezésével lehetne ezt egy kicsit ábrázolni, vagy érzékeltetni, hogy mi a különbség a kétféle ismeret között. Azt mondta Jobb, amikor az Isten megszólította őt, így szólt Jobb: az én fülemnek hallásával hallottam felőled, most pedig szemeimmel látlak téged. Nos, ez a különbség. Ez a különbség a kétféle ismeret között, hogy az ember hallhat sok mindent az Istenről, szerezhet információkat az Istenről, de minden embernek szüksége van személyes tapasztalatra az Istennel, amelyen keresztül megismeri igazán az Istent, és amelyről el lehet mondani, hogy egy személyes tapasztalatból, egy személyes tapasztalatból sokkal többet tanul meg egy ember, mint sok-sok ige hirdetésből, amit az Istenről hall. Nem az az igazi ismeret, amikor információnk van pusztán, az lehetőséget ad arra, hogy felismerjük az Isten munkáját az életünkben, az lehetőséget ad arra, hogy megvizsgáljuk az Istenhez való viszonyunkat, az lehetőséget ad arra, hogy helyesen közeledjünk az Istenhez. De az igazi Isten ismeret minden ember életében akkor alakul ki, amikor engedelmeskedik az Isten szavának, amikor próbára teszi az Isten szavát, azzal, hogy hűséges az Istenhez, és rábízza az életét az Istenre, és amit ennek nyomán tapasztalatként áttél, hogy az Isten hogyan segített rajta. Ez egy olyan ismeret, amit nem lehet elvenni az embertől, és ami által élni tud egy ember. És Pál apostol azt mondja, hogy az Istentől ő azt tanulta meg, hogy ez az, amit tovább kell adnunk az embereknek. Természetesen a helyes istenismeretet, a beszédet tisztán hirdetni, ez erkölcsi elkötelezettség az igét ismerők számára. De az embereknek nem csak arra van szükségük, hogy halljanak az Istenről, hanem szükségük van, hogy olyan emberektől halljanak, akik tapasztalatból ismerik az Istent. És ennek a továbbadását, a továbbadásáról beszél most az apostol, amikor azt mondja, hogy van mivel dicsekedjem, tehát vannak tapasztalatok, vannak Istennel szerzett tapasztalatok az életében, de ezek a tapasztalatok nem másoknak a tapasztalatai. Az is sokat tud segíteni, amikor meghallgatunk egy másik embert, vagy amikor mi elmondjuk azt, amit mástól hallottunk, hogy az Isten rajta hogyan segített. Mert esetleg mi nem éltünk át olyan élethelyzetet, de találkoztunk olyan emberrel, aki volt már abban az élethelyzetben, és tapasztalatot szerzett az Istenről. De Pál apostol azt mondja, hogy nem merek semmiről szólni, amit nem Krisztus cselekedett volna általam. Én nem mások tapasztalatát mondom el, én nem olyan dolgokról beszélek, amiket csak hallottam, hanem én azokat adom át, azokat mondom el, amelyeket a Krisztus cselekedett általam, amelyeket személyesen tapasztaltam, személyesen ismertem meg az Istennél. És én úgy gondolom, hogy ki lehet mondani, hogy ez az, amivel az ember igazán segíteni tud. Valamilyen szinten segíthet az információ átadás egy embernek. Valamilyen szinten segítséget jelenthet, ha olyan tapasztalatot mondunk el, ami mással, amit mástól hallottunk. De az igazi segítséget az adja, amikor az Istennel való közösségünket adjuk át az embereknek, amikor arról beszélünk, amit megismertünk személyes tapasztalat nyomán, személyes felismeréssel. Ez az, ami igazán hatni tud, és ez az, ami igazán segíteni tud. És hadd mondjam ki még egyszer, ez az, amire az embereknek szükségük van. Pál apostol tehát azt mondja, hogy én nem merek másról szólni. Én nem merek másról szólni, csak arról, amit Krisztus általam cselekedett, és itt megint visszajön ugyanaz a gondolat, a pogányok engedelmességére szóval és tettel. Az Isten munkáját mindig ez jellemzi. Ő nem öncélú csodákat tesz. Az Isten soha nem azért tesz csodát, hogy csodálják őt, soha nem azért tesz csodát, hogy ennek nyomán hitre jussanak. Jézus életénél újra és újra előkerült az, hogy majd, ha ezt teszed, akkor hinni fogunk neked. Majd, ha ezt teszed, akkor hinni fogunk neked. Az Istennek a célja, hogy az embert megszabadítsa attól, ami tönkreteszi az életét. Ez pedig az engedetlenség. Az Isten ennek érdekében munkálkodik. Pál apostol ezzel a céllal azonosult, és ennek érdekében munkálkodott. Nem merek szólni semmiről, amit ne a Krisztus cselekedett volna általam. Miért? A pogányok engedelmességéért. Azért, hogy az emberek megbékéljenek az Istennel, és valóban az Isten gyermekeivé váljanak, valóban engedelmesekké váljanak. Mert ez az, amiből kiderül, hogy valaki az Isten gyermeke. Az engedelmességből. Hogyan munkálkodott Krisztus Pál apostol által, ez derül ki a következő szakaszból, vagy a folytatásból, amiket Krisztus cselekedett általam a pogányok engedelmességére, szóval és tettel, jelek és csodák ereje által, az Isten lelkének ereje által. Amikor az Isten munkálkodik, akkor mindezeken keresztül munkálkodik az emberért. Felhasználja a hirdetett igét, hiszen pontosan ez a levél fogalmazza meg azt, hogy a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által. Szavakon keresztül, emberi szavakon keresztül munkálkodik az engedelmességért. De nem csak szavakon, tetteken keresztül. Azon keresztül, ahogyan Pál apostol bemutatta a saját életével, hogy így kell a Krisztust követni. Ahogyan megfogalmazza ezt az efészusi gyülekezetnek, amikor búcsúzik tőlük utoljára, hogy emlékezzetek meg, hogy én hogyan éltem közöttetek, hogy hogyan viseltem magamat, hogyan dolgoztam, hogyan gondoskodtam a kétkezi munka által a velem levőkről. Tehát Pál apostol nem csak a szavaival munkálkodott, Krisztus nem csak a szavain keresztül szólt az emberekhez, hanem szólt az életén keresztül, ahogyan ő megélte az Istennek való engedelmességet. Szóval és tettel. És mindehhez járult az Isten hatalma, ami megnyilatkozott jelekben, csodákban, amikor erre szükség volt. Ugye Pál apostol életét kell itt elolvasni az apostolok cselekedetéből, amennyit feljegyez, és ott láthatjuk, hogy igen, az Isten együtt munkálkodott Pállal, betegek gyógyultak meg, meggyőződésre jutottak emberek, jelek és csodák történtek az ő szolgálata során, a Krisztus munkálkodott ilyen módon az emberekért, azért, hogy engedelmességre jussanak. És mindennek az utolsó része pedig az Isten lelkének ereje által. Minden mögött az Isten lelke állt, az Isten állt maga, aki munkálkodott, hogy belülről átformáljon embereket és engedelmességre vezessen. Mekkora hatása volt ennek a munkásságnak, erről szól a versnek a vége, úgy annyira, hogy én Jeruzsálemtől és környékétől fogva Illíriáig betöltöttem a Krisztus evangéliumát. És sajnos nincsen itt térképünk, úgyhogy nem tudom megmutatni, de elmondhatjuk azt, hogy hatalmas volt az a terület önmagában, ahol Pál apostol úttörő munkát végzett, és ahol el lehet mondani, hogy alapvetően az ő munkálkodása nyomán alakultak gyülekezetek, és honosodott meg a kereszténység. Ugye Jeruzsálemtől kezdve észak felé, Kis-Ázsia területét, annak főleg a nyugati területét, és aztán Görögország területéről van szó. Ezt a hatalmas területet hatotta át az evangélium üzenete Pál munkája nyomán. Egy engedelmes élet, egy átadott élet ekkora hatással tudott lenni. Ment, és nem csak az, hogy 7 nappal átéve munkálkodott, hanem megélte azt, amit hirdetett, közösségben volt az emberekkel, és átadta magát teljesen az Isten lelke vezetésének, hogy ahogyan ő tervezett, úgy haladjon ebben a munkában. És így tudott az Isten általa munkálkodni, Jézus Krisztus általa munkálkodni a pogányok között. A 20. 21. vers az bepillantást enged Pál apostol gondolkozásába, hogy a saját szolgálatáról hogyan gondolkodott. Eddig láttuk azt, hogy hogyan gondolkodott arról, hogy mit kell átadnunk, mi az, amiről beszélnünk kell, hogyan használhatja fel az Isten egy embernek az életét. Most pedig, hogy ő hogyan gondolkozott a szolgálatáról. Eképpen pedig tisztességbeli dolog, hogy ne ott hirdessem az evangéliumot, ahol neveztetett Krisztus, hogy ne más alapra építsek, hanem amint megvan írva, akiknek nem hirdettetett ő felőle, azok meglátják, és akik nem hallották, megértik. Azt mondja Pál apostol, hogy én erkölcsi kérdésnek tartom azt, hogy olyan helyeken hirdessem az evangéliumot, ahol még nem hirdették. Arról volt meggyőződve, hogy őt az Isten erre a munkára hívta el. Nem arról volt meggyőződve, hogy mindenkinek ezt a munkát kell végezni, hiszen elmondja a korintusi levélben azt, hogy ő plántált, Apollós öntözött, a növekedés pedig az Isten adta. Sem nem a plántáló nem valami, sem nem az öntöző, hanem a növekedést adó Isten, az övé a dicsőség. Tehát Pál apostol gondolkozásában volt helye annak, hogy már elindult az evangélium hirdetése, meghonosodott az evangélium, megvetette a lábát az evangélium egy területen, és ott utómunkálásra is szükség van. Ott szükség van Apollósra, aki türelmesen öntöz, aki segíti az elvetett magnak a fejlődését, munkálkodik az emberekért, de azt mondta, hogy az nem az ő feladata. Mint ahogy azt is mondta, hogy nem azért hívott engem a Krisztus, hogy kereszteljek, hanem hogy az evangéliumot hirdessem. Miközben a keresztelés is feladata valakinek, hiszen akik megtérnek, azok a keresztség által kötnek szövetséget az Istennel. De Pál apostol a saját szolgálatára nézve meggyőződött arról, hogy őt az Isten arra hívta el, hogy olyan területeken végezzen útnyitó munkát, ahol még nem jártak evangélium hirdetők. Ezt erkölcsi kérdésnek tartotta önmagára nézve. Tisztességbeli dolog, hogy ne ott hirdessem az evangéliumot, ahol neveztetett Krisztus, hogy ne más alapra építsek, hanem amint megvan írva, akiknek nem hirdettetett ő felőle, azok meglátják, és akik nem hallották, azok megértik. Megint tanulhatunk egy fontos szempontot Pál apostol gondolkozásmódjából. Az egyik szempont az az, hogy az Isten mindenkinek készített olyan feladatot, ami az ő egyéniségéhez, az ő eddigi tapasztalataihoz alkalmazkodik, amiben igazán hasznos eszközként tud szolgálni az Istennek. És az Isten azt kéri az embertől, hogy keresse meg ezt a feladatot, hogy a helyén legyen az ember, hogy azt a szolgálatot végezze, amit az Isten készített számára. A másik az, hogy Pál hogyan találta meg ezt a szolgálatot. Ugye ezt részleteiben nem írja le, de egy fontos szempontot nyerünk hozzá. Nyilván azon túl, hogy az Isten hogyan vezette az ő személyes életét, hogy a vele való kapcsolatban lépésről lépésre milyen feladatok elé került, és hogyan kellett betölteni azokat a feladatokat. De van még egy fontos dolog. Pál apostol itt egy ószövetségi proféciát idézett. Ez volt az az ószövetségi profécia, amelyet mint egy mottóként használt a saját szolgálatára, hogy őt az Isten arra hívta el, hogy akiknek nem hirdettetett ő felőle, azok meglátják, és akik nem hallották, megértik. Az Isten tehát meggyőződést tud adni egy-egy Biblia versen keresztül egy embernek, hogy mi az ő feladata, hogy mit kell neki betöltenie. Hadd hívjam fel a figyelmet, hogy keresztelő János hasonlóképpen fogalmazta meg a saját küldetését. Egy ószövetségi profécia segítségével fogalmazta meg, amikor megkérdezték tőle, hogy ki vagy te? Mit mondjunk azoknak, akik elküldtek hozzád, hogy mi a te küldetésed? Ki vagy te? Mit mondasz magadról? És keresztelő János szintén egy ézsaiási proféciát idézett, és azt mondta, hogy ez az én küldetésem, ez az én feladatom. Sőt, tovább mehetünk, Jézus Krisztus honnan értette meg, hogy mi az ő küldetése ezen a földön. Ezt sem írja le részletesen az ige, de hogyha megfigyeljük főleg Máté evangéliumát, De más evangéliumokban is találkozunk ezzel. Jézus újra és újra azt mondta, hogy azért, hogy beteljesedjék az írás. Sokszor olvassuk ezt a gondolatot az utolsó vacsora eseményei kapcsán, a keresztre feszítés eseményei kapcsán, például annak kapcsán, hogy szomjúhozom. Ezt is így vezeti be, hogy beteljesedjék az írás. Jézus Krisztus az ő élete során nagyon sok dolgot az igéből tanult meg és alkalmazott. Nem külön kinyilatkoztatást kapott az Istentől, nem önmagától tudta, hanem az igét tanulmányozva értette meg, hogy mi az ő küldetése, mi az ő feladata, és szánta oda magát az Istennek való engedelmességre. Jézus Krisztus egyértelműen bizonyságot tett arról, hogy ő tudja, hogy milyen viszonyban van a mennyei atyával 12 éves korában a templomban. És úgy gondolom, hogy jelentősége van annak, hogy az ige ekkor teszi nyilvánvalóvá, hogy Krisztus érti a küldetését. Mert akkor, amikor elment a templomba, ugye a zsidó gyakorlat szerint, szokás szerint 12 éves korban vitték el a fiú gyermekeket az áldozati szertartásokra. És onnantól kezdve vettek részt tevékeny módon az Isten tiszteleteken, az áldozat bemutatásokon. Krisztus az ószövetségi szentély szolgálatban szemlélte azt az áldozatot, amely az ő küldetését mutatta, amelyben saját magát láthatta. Tehát Jézus Krisztus is, és Keresztelő János is, és Pál apostol is azt mutatja, hogy az Isten beszéde, élő beszéd az ember életében, olyan módon, hogy vezetni tudja az életünket az Isten az ő beszédén keresztül úgy, hogy nyilvánvalóvá teszi az ember küldetését, az ember feladatát. Nyilvánvalóvá teszi, hogy milyen korban él, milyen korszakban él, akkor ott mi az Istennek a munkája, mi az Istennek a terve, és ezen belül pedig az Isten személyesen az ember szívére helyezhet egy-egy igét, amiből megérti, hogy neki pedig különösképpen ez a feladata, ez a felelőssége. Hadd hívjam fel itt a figyelmet arra, hogy mindezek nyomán, mindezek mögött belső megértés áll, értelmes együttműködés, az igei proféciáknak, az igéknek a megértése és személy szerinti alkalmazása, és nem valamiféle ilyen gondolkozás nélküli ige alkalmazás. Ezt azért hangsúlyozom, mert vannak olyan gyakorlatok, ahol néhányan úgy alkalmazzák, hogy felütöm az igét, és ahol kinyílik, ott fogok választ kapni a kérdésemre. Vagy olvasok egy mondatot, és az összecseng az én gondolataimmal, és ennek nyomán úgy gondolom, hogy választ adott az Isten, anélkül, hogy átgondoltam volna, hogy mit is mond az összefüggésében, a szöveg összefüggésében. Amikor ilyen életpéldákat látunk az igében, azok mindig olyan életpéldák, amik megértett proféciák megértésére alapuló példák. Megérti az összefüggést, megérti az Isten tervét, és elfogadja, igent mond az Isten tervére. Hasonló példát látunk még egy konkrét élethelyzetben, Pál apostol életében, amikor ezt Apostolok cselekedete jegyezte fel, amikor Pál apostol Barnabással együtt hirdette az evangéliumot, Apostolok cselekedete 13. fejezete jegyzi fel, és amikor a zsidó zsinagógában hirdette az evangéliumot, akkor utána a pogányok is kérték, hogy a következő szombaton nekik is hirdesse. És amikor a zsidók azt látták, hogy az egész város egybegyűlt az ige hallgatására, akkor beteltek irítséggel. Elkezdtek felháborodni és irigykedni azon, hogy lehet, hogy Pálra összegyűl az egész város, összegyűlt, és hogy lehet az, hogy hozzájuk meg nem. És felkeltette bennük ez az irigységet, és kezdtek ellene mondani, amiket Pál mondott, kezdték meghazudtolni, kezdtek teológiai vitát kezdeményezni ott a nyílt színen a pogányok épülésére, sokszorosan idézőjelbe téve. És Pál apostol és Barnabás a következőt mondta ekkor Apostolok cselekedete 13. fejezet 46. verse. Szükséges volt, hogy először nektek hirdettessék az Isten igéje. De mivel, hogy ti megvetitek azt, és nem tartjátok méltóknak magatokat az örök életre, íme a pogányokhoz fordulunk, mert így parancsolta nékünk az Úr. Rendeltelek téged világosságul a pogányoknak, hogy légy üdvösségükre a földnek széléig. Tehát Pál apostol alkalmazza az Isten beszédét, alkalmazza a proféciát, azt mondja, hogy először nektek kellett hirdetnünk, itt is lehetne alkalmazni az igét, hogy először az Isten hozzájuk küldte, nekik adatott először az ígéret, és utána alkalmazza az igét abban is, hogy az Isten mindenkihez el akarja juttatni az evangéliumot, a föld széléig kell, hogy terjedjen az üdvösség üzenete, és amikor azt látja, hogy ők megvetik, és nem akarják elfogadni, akkor, hogy így mondjam, azt mondja, hogy nem feladatunk többé értetek fáradozva küszködni, vitatkozni, vitakérdéseket rágni. Az Isten nem erre hívott el bennünket, hanem arra, hogy az üdvösséget hirdessük a népeknek, és ezért most hozzájuk fordulunk, mert ez a feladatunk. Megértettük az igéből, hogy ez a mi feladatunk. Tehát Pál apostol arra tanítja itt az embert, hogy az Isten mindenkinek személyes feladatot készített, és ezt a személyes feladatot a proféciák fényében meg lehet érteni, meg lehet ragadni, és az Isten beszéde eligazítást nyújt ebben is, mert az Isten beszéde élő beszéd, ami azt jelenti, hogy megszólítja az embert, és vezeti az ember életét a megértés nyomán. Megérti az ember, amit mond az Isten igéje, ez világosságot gyújt, és segít eligazodni a hétköznapi élethelyzetekben. És megszólal, és azt mondja, hogy ez az embernek a feladata. Ráhelyezi az ember szívére azt a feladatot, amit az Isten adott az embernek, hogy végezze. És akkor így kiderül az, hogy az Isten munkájában a szervezés, a végső összefogás az az Isten kezében van. Ő adja a feladatot az embereknek, ő gondoskodik arról, hogy ezeket összhangban tudják végezni egymással, azáltal, hogy vele vannak összhangban, és az ő vezetésének engednek. Azt mondja tehát Pál, hogy tisztességbeli dolog, hogy ne ott hirdessem az evangéliumot, ahol neveztetett Krisztus, hogy ne más alapra építsek, hanem amint megvan írva, akiknek nem hirdettetett ő felőle, azok meglátják, és akik nem hallották, megértik. Annak okáért meg is akadályoztattam gyakran a hozzátok való menetelben. Most pedig, mivel nincs már helyem e tartományokban, vágyódva pedig sok esztendő óta, hogy elmenjek hozzátok, ha Hispániába megyek, elmegyek ti hozzátok. Mert remélem, hogy átutazóban meglátlak titeket, és ti elkísértek oda, ha előbb részben beteljesedem veletek. Ugye Pál apostol itt rátér a régi dédelgetett tervére, hogy ő régóta vágyakozott volna a római gyülekezetet meglátogatni, velük együtt lenni. A római gyülekezetnek sok tagját ismerte, hiszen amikor a zsidókat kitiltották Rómából, akkor sokukkal találkozott az ő munkája közben, akik később visszakerültek Rómába. De mindez idáig az Isten nem adott neki alkalmat arra, hogy elmenjen, nem adott jó szerencsés utat az ő akaratával megegyezően, és hát mi, akik utána vagyunk már jócskán ezeknek az eseményeknek, tudjuk, hogy még ezután sem adott. Tehát Pál apostol itt olyan vágyakról beszél, olyan gondolatokról beszél, amik az én ismereteim szerint nem tudtak beteljesedni így és ilyen módon, ahogyan Pál tervezte. De Pál apostol gondolkozására megint csak rátekinthetünk. Ugye ő elmondta az előbb azt, hogy azt értette meg, hogy az Isten arra hívta el, hogy újabb és újabb területeken, olyan területeken hirdesse az evangéliumot, ahol még nem hirdették. Most azt mondja, hogy azt látom, hogy ezen a helyen elvégeztem a munkámat. Nincs már munkaterületem, nincs már helyem ezen a vidéken, e tartományokban, hiszen létrejöttek gyülekezetek, amelyek tovább fogják folytatni az evangelizáció munkáját. Ez nem azt jelentette, hogy ott a környéken már nincsenek többen, akik megtérnének, hanem azt jelentette, hogy megalapozott gyülekezeteket hozott létre, akik képesek képviselni az evangéliumot azon a környéken. Többé már nem úttörő feladat, hanem tovább munkálásra vár ez a terület, de már létrejött a keresztény közösség, elindult az evangélium hirdetés ezen a területen, és most újabb területre szeretne menni, ahol még nem indult el, ahol még nem járt. Nyilván Róma ebből a szempontból nem lehetett Pálnak a célkitűzése. Tehát akkor, amikor Pál Rómáról gondolkozott, akkor nem úgy gondolkozott a római gyülekezetről, hogy neki kell elmenni oda, hogy ott végre az evangélium felhangozzék, hiszen már hangzott. Hiszen azt mondja, hogy én meg vagyok győződve, hogy ti rendelkeztek mindazzal az ismerettel, ami ahhoz szükséges, hogy egymást útba igazítsátok. Hanem azért szeretett volna elmenni Rómába, hogy közösségben legyen azzal a gyülekezettel is, és itt fogalmazza meg azt a dédelgetett tervét, ami ott érlelődött benne, miközben látta azt, hogy itt ezen a területen befejeződött a munkája, hogy egy újabb misszió területre menjen, ez pedig Hispánia lett volna. És a gondolat pedig az volt, hogy elmegy Rómába, amely a legközelebb esik ehhez a misszió területhez, és a római gyülekezettel együtt fog munkálkodni Hispániában. Ezt mondja, hogy remélem, hogy átutazóban meglátlak titeket, és ti elkísértek oda, miután, ha előbb részben megelégettem, beteljesedtem veletek. Tehát Pálnak ez volt a terve, hogy egy új misszió területet nyitni, egy olyan területet, ahol még soha nem hirdették, senki nem hirdette előtte az evangéliumot, ahol nem tovább fejleszteni kell az Isten munkáját, hanem megalapozni kell, és ez pedig Hispánia lett volna. Itt megint hadd emeljem ki, hogy Pál hogyan gondolkozik a keresztény közösségről, és hogyan gondolkozik az ő apostoli szolgálatáról. Miért olyan fontos Pál apostolnak az, hogy átutazóban útba ejtse Rómát, miért nem megy egyenesen Hispániába? Miért fontos számára az, hogy és ti elkísértek oda, és miért fontos számára az, hogy előbb beteljesedem veletek? Erre egyetlen egy magyarázatot tudok én megfogalmazni, azért, mert Pál apostol a kereszténységet közösségben élte meg és képzelte el, és nem magán keresztényként élte az életét. Bármennyi küzdelmet kellett folytatni az élete során gyülekezetekkel, hívő emberekkel, hitvalló emberekkel, Pál soha nem jutott el arra az álláspontra, hogy majd csinálom egyedül, majd csinálom magam. Ő szenvedett akkor, amikor egyedül érezte magát. A Filippi beliekhez írt levélben van egy keserű megjegyzése, egy fájdalmas megjegyzése, ami egyben egy csodálatos dicséret is egyébként, amikor azt mondja ebben a levélben, hogy remélem, hogy Timóteust elküldöm ti hozzátok, hogy én is megviduljak, megértvén a ti dolgaitokat. Mert nincsen velem senki hozzá hasonló indulatú, aki igazán szívén viselné dolgaitokat, mert mindenki a maga hasznát keresi, nem pedig a Krisztus Jézusét. Tehát Pál apostol nem azért gondolkozott így a kereszténységről, hogy ő közösségben éli meg a keresztény életet, és az evangélium hirdetését is közösségben tudja csak elképzelni, mert ne lett volna keserűség, keserű tapasztalat az ő életében. Mert ugye könnyű dolog a közösséget ápolni és a közösséget megélni akkor, amikor nincsenek feszültségek, nincsenek nézeteltérések, nem kell küszködni, nem kell elhordozni egymás gyengeségeit, nincsenek súrlódások. Na de nem erről van szó. Nem arról van szó, hogy Pál apostolnak egy olyan közeg jutott, ahol neki nem kellett küzdenie. Pál apostolnak kellett küzdködni azzal, hogy látta, hogy vannak hitehagyások, kellett küzdködni azzal, hogy látta, hogy vannak megtéretlenségek, amikor nem hirdetheti úgy az evangéliumot, nem beszélhet olyan szabadon a korintusi gyülekezetnek például, ahogyan akkor beszélhetne, hogyha megtértek lennének igazán szívből. Hanem még ott vannak a testi vonások, ott vannak az emberi természetnek a tipikus megnyilvánulásai, amik nyilván fáradtságot, fájdalmat, küszködést jelentettek számára. Fájdalmas lehetett neki szembesülni azzal, hogy akik munkatársakként ott vannak, azok sem teljes szívből viselik sor a szívükön a Krisztus evangéliumát, a Krisztus munkáját. De ettől függetlenül Pál apostol nem jutott el oda, hogy belekeseredett volna a helyzetbe, és fátat fordított volna a közösségi munkának. Fenntartotta azt a gondolkozást, hogy én nélkülük nem akarok dolgozni. Én arra vagyok elhívva, hogy velük együtt dolgozzak. Mert a kereszténységnek a lényege a szeretet. És a szeretetet hirdetni, a szeretetet bemutatni egy ember nem tudja. Ahhoz legalább kettő kell. Mert a szeretet, az evangélium hirdetése, az evangélium hirdetése során a szeretet, az két nézőpontból merül fel. Az egyik nézőpont, hogy szeretettel közeledjünk azokhoz az emberekhez, akiknek szeretnénk átadni az Isten evangéliumát. Hiszen az Isten szeretetének a képviselői vagyunk, aki kezdeményező szeretettel szereti az embert, aki megszólítja az embert és megkeresi az embert. De ez csak az egyik része. Ez még mehetne egyedül. Mert ha vannak olyan emberek, akiknek az evangéliumra van szükségük, akkor az azt jelenti, hogy szeressük őket. Szeretettel szolgáljunk nekik. Amire szükségük van, adjunk meg nekik. Ez a része mehetne egyedül. De az a része, amit Jézus Krisztus így fogalmazott meg János evangélium a 17. fejezetében, hogy arról fogják megismerni, hogy az Atya elküldött engem megváltónak. Arról fogják megismerni, hogy ugyanolyan egység van közöttetek, mint amilyen egység van köztem és az én mennyei atyám között. És ezt nem lehet egyedül megoldani. Ez egy olyan legyőzhetetlen akadály, amit nem lehet egyedül megvalósítani. Mert ehhez még egy ember kell, legalább még egy ember kell. Akivel egy akaraton lehetek minden dolog felől, egy szívvel, egy lélekkel tudok imádkozni, akivel noha különbözőek vagyunk, mégis egyesülni tudunk abban a szándékban, abban a célban, hogy az Isten akaratát kívánjuk megvalósítani, azt kívánjuk követni, és ennek érdekében ki akarjuk egészíteni egymást, nem egymás helyett, nem egymás fölé akarunk kerülni, hanem kiegészíteni akarjuk egymás munkáját. Ez volt Pál gondolkozása. És ez tűnik ki abból, amikor azt mondja, hogy én beteljesedem veletek előbb. Nekem szükségem van arra, hogy a ti hitetek által megerősödjek, hogy a ti tapasztalataitok által közelebb kerüljek az Istenhez, és kész vagyok a saját tapasztalataimat átadni nektek, hogy ti pedig ezáltal üdüljetek fel. És ezért mondja azt, hogy remélem, hogy ti elkísértek oda engem. Nem egyszerűen anyagi támogatásra volt szüksége. Pál apostol nyilvánvalóvá teszi azt, hogy nyilvánvalóvá válik az igéből az, hogy Pál apostol bizonyos gyülekezetektől nem fogadott el anyagi támogatást. Nem fogadott el anyagi támogatást akkor, ha attól kellett félnie, hogy ezzel az evangélium ügyének árt, mert visszaélnek vele, mert rosszul gondolkoznak felőle. A Filippibeliekhez írt levélből külön kiderül az, hogy őtőlük elfogadott anyagi támogatást az apostol. Mert ha kellett, akkor ő megtette azt, hogy sátrat vart, és eltartotta nem csak magát, hanem azokat, akik vele együtt mentek, hogy az evangéliumot hirdessék. Neki nem az anyagi volt az elsődleges. Nem azért küzdött, hogy elnyerje a gyülekezetnek az anyagi támogatását, hogy így könnyebb legyen a misszió munkája. Neki magára a gyülekezetre volt szüksége. Arra volt szüksége, hogy együtt munkálkodjanak vele, ami messze többet jelent annál, mint hogy finanszírozzuk. Ami azt jelenti, hogy együtt érzünk vele, együtt küzdünk vele, kiegészítjük az ő szolgálatát, elkísérjük őt fizikailag, adunk mellé embert, és közösséget vállalunk vele. Mert ezt jelenti a kereszténység. Ugyanez a közösségvállalás, ami megnyilvánul a következő gondolatokban is, amikor Pál apostol az úti terveiről, a közvetlen úti terveiről beszél, most pedig megyek Jeruzsálembe szolgálván a szenteknek. Mert tetszett Makedóniának és Akhájának, hogy a jeruzsálembeli szentek szegényei részére némileg adakozzanak. Mert tetszett nekik, és tartoznak is vele. Mert ha a pogányok azoknak lelki javaiban részesültek, tartoznak nekik viszont szolgálni a testiekben. És most visszatér az utolsó részletben. Ezt azért, ha majd elvégzem, és nekik egy gyümölcsöt átadom, elmegyek köztetek által Hispániába. Azt mondja Pál apostol, hogy ő most Jeruzsálembe megy azért, hogy a szenteknek szolgáljon, és itt megint a közösségvállalásnak egy szép példája következik. Azt mondja, hogy azért, mert a görög területeken levő, Makedóniában és Akhája vidékén levő gyülekezetek arra jutottak, és a korintusi levélben olvashatunk erről a kezdeményezésről is, erről a gyűjtésről, arra jutottak, hogy szeretnék támogatni a jeruzsálemi hívőket, a jeruzsálemi hívők között a szegényeket, akik rászorulnak. De amikor az apostoli zsinat volt, és Pálnak a munkáját elismerték, és jobbokat nyújtották az apostolok is, akkor azt mondták, hogy mi a zsidók között, te pedig a körülmetéletlenek között fogod hirdetni az evangéliumot, csak hogy egy dologban legyünk azonosak, hogy a szegényekről gondot viseljünk, hogy a szegényekről megemlékezzünk. És Pál apostol itt nem egyszerűen a gyülekezeten belül gyakoroltatta, tanította a gyülekezeteket arra, hogy ezzel a szemlélettel éljék az életüket, hogy a szegényekhez való viszony az az Istenhez való viszony, az Istenhez való kapcsolat, hanem arra is tanította, hogy az Istenről és az Isten művéről, az Isten munkájáról abban egységben gondolkozzanak. Ne csak úgy, hogy itt ebben a gyülekezetben, Korintusban, meg egy másik gyülekezetben máshol, hanem hogy az Isten munkájában, az Isten művében, ha valahol felüti a fejét a szükség, akkor segítségül menjünk, akkor segítsünk. Nem úgy, hogy az egyik dőzsöljön, a másik meg szűkölködjön, hanem úgy, hogy mindenkinek a szükséglete ki legyen elégítve, be legyen töltve, amiről majd az Isten gondoskodik, és erre is hoz egy jó szövetségi példát, ahogyan a manna hullásnál érdekes jelenség volt az, hogy kimentek, szedtek, és aki többet szedett, annak nem lett többje, aki kevesebbet szedett, annak nem lett kevesebb, hanem mindenkinek annyi volt, amennyire szüksége volt ahhoz, hogy fenntartsa az életét. Erre hivatkozott Pál apostol a korintusi levélben. És itt is ugyanerről a gyűjtésről van szó, csak itt most még egy szempontot hozzátesz. Azt mondja, hogy van egy tartozásuk. A tartozásuk pedig abból fakad, hogy a jeruzsálemi gyülekezetnek köszönhetik, hogy az evangélium elterjedhetett a világon. Hiszen onnan származott az evangélium beszéde, onnan árad ki az evangélium beszéde, és ez egy tartozást jelent a hívő emberek számára. Itt megint egy szemléletmódot tanulhatunk meg. Azt a szemléletmódot, hogy akiktől lelki javakat kapunk, akiknek köszönhetjük, hogy megismerhettük az evangéliumot, azok iránt elkötelezettek vagyunk, hogy támogassuk őket. Ez az, amit így fogalmaz meg, mert ha a pogányok azoknak lelki javaiban részesültek, tartoznak nekünk viszont szolgálni a testiekben. Nyilván megfogalmazhatjuk úgy ezt a gondolatot, hogy a szükségletben segítségül legyenek. Hogy az ember tanulja meg azt a gondolkozást, hogy kap és ad. És nem csak kap, 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 hanem kap és ad. Amikor arra van szükség, hogy lelki segítséget nyújtson, akkor lelkiben kell adni. Mert ha elesett, akkor megerősítésre szorul. Ha pedig arról van szó, hogy anyagilag támogatásra szorul, mint ahogy ebben a helyzetben erről volt szó, mert éhínség pusztított, mert nagy nehézségben voltak, ugye ne felejtsük el, hogy minden területen azzal találkozott Pál apostol, hogy a zsidók, amikor az evangéliumot megszólaltatta, akkor a zsinagógai közösségnek egy része örömmel elfogadta, egy másik része viszont dűvel, indulattal utasította el. A jeruzsálemi gyülekezet az a központban szembesült ezzel a dűvelés indulattal. Tehát az, hogy Jeruzsálemben szegények voltak, az következett ebből. Az következett ebből, hogy rengeteg megpróbáltatást és nehézséget kellett kibírnia a Jeruzsálemben élő hívőknek, akik Krisztust vallották, mert ott összpontosult mindaz az indulatosság, mindaz az elvakultság, mindaz az előítélet, amivel helyenként tudtak találkozni. Jeruzsálemben nem csak a jeruzsálemi zsidó gyülekezet tagjai voltak, hanem Jeruzsálembe eljártak a diaszpórából is, akik vitték magukkal azt a felháborodást, azt az elégedetlenséget, azt a lázadást. Tehát ez indoklás, vagy megérthetővé teszi, hogy miért volt szükségük a jeruzsálemi szegényeknek támogatásra, segítségre. Különleges nehézségeket álltak ki. De úgy gondolom, hogy itt megint tanulhattunk tehát egy újabb gyakorlati kereszténységből, egy újabb leckét Pál apostoltól. Ez pedig a tartozásnak a gondolkozásmódja. Hogy tartozunk azok iránt, akiktől az evangéliumot kaptuk, akiken keresztül megismerhettük az evangéliumot, akiknek az életet köszönhetjük, akiknek az életreménységét köszönhetjük. Elkötelezettek vagyunk arra, hogy szolgáljunk és segítsünk. És nem elégedhetünk meg azzal, hogy elfogadtunk hálatartozás nélkül és szeretet nélkül. Tudom pedig, hogy amikor hozzátok megyek, a Krisztus evangéliuma áldásának teljességével megyek. Ezzel zárja le az úti terveiről szóló részt az apostol. Elmondta, hogy Jeruzsálembe készül feladata átadni az adományokat, és ezt ugye, tartozásként tekinti. És ha ezzel végzett, amiután ezt a gyümölcsöt átadta, elmegy és átalmegy Hispániába menet Rómán, és az evangélium teljességével fog hozzájuk menni. A teljes evangéliumot szeretné hirdetni a római gyülekezetben, a római emberek számára is. És most jön a befejező szakasz, a mai alkalmunknak az utolsó szakasza. Kérlek pedig titeket, atyám fiaim, ami Urunk Jézus Krisztusra és a lélek szerelmére, tusakodjatok velem együtt az imádkozásokban, én érettem Isten előtt, hogy szabaduljak meg azoktól, akik engedetlenek Júdában, és hogy az én Jeruzsálemben való szolgálatom legyen kedves a szentek előtt, hogy örömmel menjek hozzátok az Isten akaratából, és veletek együtt megújuljak. A békességnek Istene pedig legyen mindnyájatokkal. Pál apostol itt egy nagyon hangsúlyos kérést fogalmaz meg a római gyülekezet számára, a római gyülekezetnek. Kérlek pedig titeket, atyám fiai, ami Urunk Jézus Krisztusra és a lélek szerelmére, tusakodjatok érettem velem együtt az imádkozásokban. Az itt szereplő görög kifejezés, ez egy nagyon hangsúlyos kifejezés a tusakodásban. Az agonizálni kifejezés van itt ezen a helyen, vagyis élet-halál harcot folytatva könyörögni valamiért. Ugyanezt a kifejezést olvashatjuk Jézus Krisztus Getsemáné kerti küzdelmében, amikor azt olvassuk, talán Lukács evangéliumában, igen, Lukács evangéliumában, hogy buzgóságosabban imádkozott. És ott megint csak ez az élet-halál küzdelmet folytatni kifejezés van. Vagy ugyanezt a kifejezést használja Jézus Krisztus akkor, amikor fölteszik neki a kérdést, hogy vajon sokan fognak-e üdvözülni, vagy kevesen. És Jézus azt mondta, hogy mondom nektek, tusakodjatok, hogy bemenjetek a keskeny kapun. Mert sokan majd törekednének, vágyakoznának, de nem mehetnek. A tusakodást és a buzgóságot állította egymással szembe Krisztus. A törekvést, a buzgó törekvést és a tusakodást állította egymással szemben Jézus. Itt Pál apostol arra kéri a gyülekezetet, hogy ők tusakodjanak vele együtt. Folytassanak élet-halál harcot. Olyan komolyan könyörögjenek, olyan kitartóan, olyan hangsúlyosan könyörögjenek, mint ahol élet-halál kérdésről van szó, hogy az Isten tervei megvalósulhassanak. Mi volt e mögött? Miért volt Pál apostolban ez a kérés, miért fordult ezzel a kéréssel a gyülekezethez? Miért szól ennyire hangsúlyosan, hogy én kérve kérlek benneteket, kérlellek titeket, az Jézus Krisztusért és az Isten szerelméért, az Isten lelkének, a léleknek a szerelméért, hogy ti folytassatok élet-halál harcot az imádkozásokban, velem együtt és én érettem. Pál apostolnak az utolsó, harmadik misszió útja ez, és az apostolok cselekedeteit, hogyha elolvassuk, akkor azt láthatjuk, hogy nem sokkal ezután Pál apostol, miután megírta ezt a levelet, nem sokkal utána elindul erre az útra Jeruzsálembe. És ekkor újra és újra megismétlődik az, hogy egyrészt arra érez késztetést Pál apostol, hogy úgy búcsúzzon el az ottani gyülekezetektől, mint aki soha többé nem látja őket, mint akik örökre elválnak. Másrészt pedig a gyülekezetekben újra és újra előállnak olyan emberek, akiknek a lélek kijelentést ad, és profétálnak Pál apostol sorsa felől, hogy Pál apostolra Jeruzsálemben fogság vár, és óvni akarják Pált, hogy ne menjen Jeruzsálembe, mert meg fogják ott kötözni, és fogság vár rá. És két kényszer, két késztetés áll egymással szemben. Az egyik ez a késztetés, ez a féltés, hogy ne menj Pál, ne menj oda, fogság vár rád. A másik oldalon Pál azt mondja, hogy engem a lélek kényszerít. Engem a lélek kényszerít, hogy menjek Jeruzsálembe. Nyilvánvalóvá válik tehát, hogy Pál apostolra küzdelem vár Jeruzsálemben, sőt, fogság vár Jeruzsálemben, és veszélyben van az a terve, hogy eljut Rómába, és veszélyben van az a terve, hogy eljut Hispániába missziómunkát végezni. Valószínűleg Pál apostol a levél írásakor már érezte ezt a lelkében. Érezte, hogy hatalmas nagy küzdelem zajlik, és érezte, hogy tétje van ennek az útnak. Hogy súlyos következményekkel jár ez a jeruzsálemi út. Itt két dolgot említ meg, ami egészen konkrét, megragadható, hogy miért volt súlyos ez a küzdelem. Pál apostol azt kéri, hogy tusakodjatok én értem a könyörgésben az Isten színe előtt, hogy szabaduljak meg azoktól, akik engedetlenek Júdeában. Ez az egyik. Ugye egy nagy zarándok ünnepre készül felmenni, ahova összegyűlnek a diaszpórában élő zsidó vallású emberek, hívők, eljönnek azok, akik áldás gyűlölettel gyűlölték, eljönnek majd azok az emberek is, akik nem elégedtek meg, hogy a saját városukból elűzzék Pált, de a következőbe is utána mentek, és onnan is elűzették, és hangulatot keltettek ellene. Pál nyilvánvalóan tudja azt, hogy keserűséggel vannak vele szemben, és azzal a váddal illetik őt, és ettől visszhangzik Jeruzsálem, hogy ő elárulja ezt a helyet, hogy a hely ellen lázít, hogy a törvény ellen beszél, és a templom ellen beszél. És Pál apostolt valószínűleg már ekkor gyötörték a bal sejtelmek, hogy nem fog sikerrel járni Jeruzsálemben, hogy nem fog megvalósulni az életében a tervezett misszió munka. Ez az egyik konkrét dolog, ami miatt Pál apostol imádságra kérte a gyülekezetet. Tudta, hogy Jeruzsálemben olyan emberekkel fog találkozni óhatatlanul, akik áldásgyűlölettel vannak iránta, akik, ha tehetik, megölik őt, és érezte a felelősséget. El kell vinni az adományokat, át kell adni a jeruzsálemi gyülekezetnek, nem kerülheti el Jeruzsálemet, régóta nem járt ott, de tudta, hogy súlyos fenyegetésnek van kitéve, és hogy súlya van ennek a helyzetnek. Pál apostol viszont még egy dolgot megemlít, amiért könyörögjenek. Hogy az én Jeruzsálemben való szolgálatom legyen kedves a szentek előtt. Pál apostolnak sajnos nem csak a jeruzsálemi zsidókkal kellett, az ószövetségi hitet továbbra is követő zsidókkal kellett küzdenie. Azok a vádak, amelyeket hangoztattak Jeruzsálemben, ezek a vádak, ezek beszivárogtak a jeruzsálemi keresztény gyülekezetbe is, amely gyülekezetben nem volt teljesen letisztult az a kérdés, hogy hogyan kell viszonyulni az ószövetségi szentély szolgálathoz. Ugye erről volt szó a 14.-15. fejezet kapcsán, úgyhogy erről nem szólnék bővebben. Van egy nagyon érdekes összefüggése ennek a versnek, vagy ennek a kérésnek, és azoknak az eseményeknek, amik ezután történtek. Amikor Pál apostol megérkezett Jeruzsálembe, ezek után, óvások, intések után, és átadta Jeruzsálemben a makedón akháj gyülekezeteknek az adományait, akkor a következőt tapasztalta. Mikor azért Jeruzsálembe jutottunk, Apostolok cselekedetei 21. fejezetében lehet elolvasni ezt a részt, 17. verstől. Mikor azért Jeruzsálembe jutottunk, örömmel fogadtak minket az atyafiak. Másnap pedig bement Pál velünk együtt Jakabhoz, és a vének mindnyájan ott voltak. És köszöntve őket, elbeszélte egyenként, amiket az Isten a pogányok között az ő szolgálata által cselekedett. Azok pedig ezt hallva, dicsőítették az Urat. Ugye eddig nagyon szép a történet. Megérkezett, örömmel fogadták, meghallgatták a tapasztalataikat, dicsőítették az Istent. Eddig úgy tűnik, hogy semmi különösebb baj nincsen. Csak hogy ezután megszólalnak, és figyeljük meg, hogy mit mondanak. És mondták neki. Látod, atyám fiai, mely sok ezren vannak zsidók, hívőkké lettek, és mindnyájan buzognak a törvény mellett. Felőled pedig azt hallották, hogy te mindazokat a zsidókat, akik a pogányok között vannak, Mózestől való elszakadásra tanítod, azt mondván, hogy ne metéljék körül fiaikat, se a zsidó szokások szerint ne járjanak. Micsoda ez? Minden esetre össze kell gyülekezni a sokaságnak, mert meghallják, hogy ide jöttél. Ezt műveld azért, amit néked mondunk. Van mi köztünk 4 férfiú, akik fogadalmat vettek magukra. Ezeket magad mellé vévén tisztulj meg velük, és költs rájuk, hogy megnyirassák fejüket, és megtudják mindenek, hogy semmi sincs azokban, amiket te felőled hallottak, hanem te magad is úgy jársz, hogy a törvényt megtartod. A pogányokból lett hívők felől pedig mi írtunk, azt végezve, hogy ők semmi ilyesfélét ne tartsanak meg, hanem csak oltalmazzák meg magukat mind a bálványoknak áldozott hústól, mind a vértől, mind a fulvaholt állattól, mind a paráznaságtól. Eddig. Valami kiáltó ellentét van a szavak és a korábbi részek között. Az első dolog, amit úgy érdemben megfogalmaztak, az egy vád Pállal szemben, és egy irítség, vagy egy versengés szólal meg ebben, hogy nem csak te végeztél ám nagy munkát, Pál. Mi is nagy munkát végeztünk, itt is sokan megtértek. Sok ezren vannak, akik a törvény mellett buzognak. De felőled meg azt hallották, hogy te nem. Ennek van egy előzménye. Az előzmény pedig az első apostoli zsinat, amit Apostolok cselekedete 15. fejezetében olvashatunk el, amire azért került sor, mert amikor a pogányok közül sokan megtértek, akkor egyes zsidó keresztények, főleg a farizeusok közül Krisztust elfogadók, arra jutottak, hogy a pogányságból megtérteknek meg kell tartani a zsidó szokásokat, meg kell tartani a zsidó ceremoniális törvényt, alkalmazkodni kell a zsidó hagyományokhoz, olyannyira, hogy csak akkor üdvözülhetnek, ha körül is metélkednek. Ez alapjaiban fenyegette az evangéliumi gondolatot, hiszen mondhatnám így, hogy térjünk vissza a törvényből való megigazulás eszméjéhez, térjünk vissza a törvényeskedéshez, térjünk vissza az Ószövetséghez, az Új Szövetségből. Ez egy olyan súlyú kérdés volt, ami megosztással fenyegette a kereszténységet, és szükséges volt, hogy összeüljenek és kitisztázzák ezt a kérdést. Az apostoli zsinaton tehát voltak olyan emberek, akik előítélettel tekintettek azokra, akik a pogányok között munkálkodnak, előítélettel tekintettek Pál munkájára is, és voltak olyanok, akik pedig Pál munkája nyomán tértek meg, vagy értették meg, hogy a pogányoké is az üdvösség, és az Isten szabadságot kíván adni, és hitáltal üdvözíteni, hitáltal adni az igazságot, és nem a törvényből való megigazulás útján vezetni az embert. Az apostoli zsinaton ugye több hozzászólás is elhangzott, én csak egyet hadd emeljek ki. Péter apostol volt az, aki Kornéliuszhoz került, nem mindennapi előzmények után, Kornéliuszhoz, a pogány római századoshoz, vagy ugye a hadsereg vezetőjének, nem század, de mindegy, katonatiszthez. Ugye az Isten külön látomást kellett megmutasson neki háromszor, fel kellett szólítsa, hogy menjen el, és Péter apostol, ismerve az előítéleteket, nem egyedül ment, hanem maga vellé ment embereket, hogy legyenek tanúk, hogy ő mit tett és mit nem tett. Ekkora előítélet élt az emberekben. Ekkora előítélet élt a zsidó gondolkozású emberekben. Ugyanez az előítélet látszik akkor, amit a Galata levél jegyez fel a második fejezetében, amikor Péter Antiókiába jön, és kezdetben együtt eszik a pogány keresztényekkel, semmi különbséget nem tesz köztük, semmiféle távolságtartás nem jelentkezik, de amikor a jeruzsálemi gyülekezetből jönnek, akkor Péter félve külön vonul, hogy nehogy rossz hírét keltsék, hogy ő is átlépi a zsidó és pogány közti határvonalat. Az apostoli zsinat egyértelműen foglalt állást. Az evangélium szabadságát ne vegyük el. Az evangélium szabadságát ne vegyük el a pogányoktól, hanem bizonyos irányelveket adtak, de nem mondták azt, hogy már pedig körül kell metélkedni, már pedig a zsidó szokásokat meg kell tartani ahhoz, hogy egy pogány ember üdvözüljön. Ugyanakkor az apostoli zsinat nem tisztázta ki teljesen azt a kérdést, hogy hogyan viszonyuljunk az ószövetségi szentélyhez, a szentély szolgálathoz. Legalábbis nincsen nyoma ennek a Bibliában. Az apostoli zsinaton egységre jutottak, elfogadták egymást, az előítéleteket látszólag felszámolták. Most pedig újra előítélettel találkozunk. Mi történt a kettő között? Egy nagyon fontos lelki tanulságot lehet ebből levonni. Amikor egy ember előítéleteket ápolt a lelkében valakivel szemben, amikor valaki gyanakodott a másikra, amikor nézeteltérés volt, és eljutottak oda, hogy ezt a nézeteltérést rendezzék, kitisztázták, közösen hoztak egy határozatot. Úgy tűnt, hogy lezárult a nézeteltérés. Akkor oda kell figyelni a későbbi eseményekre, oda kell figyelni, hogy utána mi zajlódik az ember lelkében, mert Sátán megpróbálja visszacsempészni, újra feléleszteni a korábbi előítéleteket. És sajnos azt kell mondani, hogy a jeruzsálemi keresztény gyülekezetben sikeres volt ez a munkája. Pál apostollal szemben előítéletük volt. Ezt az előítéletet az apostoli zsinat megpróbálta megszüntetni, és valószínűleg sikerült is megszüntetni egy időre. De aztán látták Pál munkáját, és látták, hogy mekkora munkát végez, és milyen hatalmas területen, mennyi ember tér meg az ő evangélium hirdetése nyomán, és a féltékenység, az előítélet újra felépült, újra megszületett, és ez az a pont, amit meg kell tanulnunk, hogy amikor újra megjelenik, akkor leleplezni és kivetni a szívből. Mert hogyha ez nem sikerül, ha ez nem valósul meg, akkor egy nagyon szomorú tanulsággal szolgál ez a történet. Mivel nem tudtak eljutni oda, hogy legyőzzék az előítéleteket, nem tudtak kiállni Pál apostol munkája mellett, nem tudtak gátat szabni a Pál körüli gyanakvásnak és előítéletnek, hiszen ő bennük is ott volt. És ennek következményeként, ahelyett, hogy azt mondták volna, hogy Pál, tudjuk, hogy sokan haragszanak rád. Tudjuk, hogy sokan előítélettel vannak a munkád miatt. De mi melletted állunk. Mi egyek vagyunk veled, egységben vagyunk veled, és tudjuk, hogy te tisztán hirdeted az evangéliumot, és az Isten hűséges szolgája vagy. Ahelyett, hogy ezt mondták volna, ahelyett javasoltak egy ilyen kompromisszumos megoldást. Adjunk egy kicsit nekik is. Oszlassuk el a meglevő előítéletet. Tégy úgy, mintha. Nem mondták azt, hogy Pál, üljünk le és tisztázzuk ki, hogy most hogy látotta az ószövetségi szentélynek a képét? Hogy látotta a szentély szolgálatnak az érvényességét? Mit értettél meg te az evangéliumból erre nézve? Semmi ilyesmit nem látunk. Nem látjuk azt se, hogy kiálltak volna és azt mondták volna, hogy Pál, Ezeknek az embereknek igazuk van. Térj meg, mert valami nagyon helytelen dolgot teszel. Azt sem látjuk, hogy azt mondták volna, hogy mi kiállunk melletted, Pál. Mert testvéreid vagyunk, és egyetértünk veled. Ehelyett azt mondták, hogy Pál, oszlasd el az előítéleteket, amiket támasztottál. Te vagy érte a felelős. Tegyél most tehát úgy, hogy ne hozhassanak fel ellened vádat, mert akkor a mi befolyásunk közöttük megszűnik. És menj be a templomba, végezd el a tisztolási szertartásokat, mutasd be az áldozatot az Istennek, és akkor majd mindenki láthatja, hogy te nem hirdetsz a templom ellenes dolgokat, nem hirdetsz a templom ellen semmit, nem vagy templom ellen lázító ember. És Pál apostol bement, és a templomban rárohantak, fogságba került, és éveken keresztül maradt fogságban. Nem folytathatta az evangélium hirdetését. Egy kicsi megtűrt keserűség, egy kicsi megtűrt előítélet, egy kicsi megtűrt versengés ide vezetett. Kétség kívül az Isten leghatékonyabb eszközét vonták ki az evangélium hirdetés munkájából. És mindezt nem a megtéretlen zsidók idézték elő. Mert ha Pálnak nem adják ezt a tanácsot, hogyha nem mondják ezt, akkor ő nincs ott a templomban. Akkor ő nem kelti fel az indulatokat. Akkor nincs ebben a kiszolgáltatott helyzetben. Pál apostol tehát érezte, hogy nagy küzdelmek előtt áll. Nem csak az ószövetségi szentélyhez ragaszkodó zsidók miatt, hanem azok miatt, a vének miatt, jeruzsálemi keresztények miatt, akik gyanakvással, belső bizonytalansággal, előítélettel szemlélték az ő munkáját, és akik nem tisztázták ezeket a kérdéseket sem magukban, se vele, hanem ehelyett próbáltak ilyen felemás megoldást találni a helyzetre. Miért ment ebbe bele Pál? Jogosult volt ekkora engedményt tenni a meggyőződéséhez képest? Én nem tudok ítéletet mondani Pál apostol élete fölött, de két dolgot hadd említsek meg. Az ige sehol nem marasztalja el Pált. Tehát olyan, hogy az Isten beszéde kimondaná, hogy Pál ezt helytelenül tette, én ilyenről nem tudok. Olyanról tudok, hogy a lélek szólt embereken keresztül, hogy ne menjen, és Pál azt mondta, hogy engem pedig a lélek arra indít, hogy menjek. A másik dolog, amit szeretnék kiemelni, az az, hogy miért tette ezt Pál. Lehet, hogy mi így utólag azt mondjuk, hogy ilyen kompromisszumot már pedig nem szabad kötni. Na de mi volt Pálban? Ő megértette az evangéliumnak a lényegét. Botránykő az, hogy nem vagyunk egységben. Botránykő az, hogy az Isten szeretetét szeretnénk bemutatni, és közben e nézeteltérés, feszültség, egyenetlenség van közöttünk. Pál nem tartotta túl nagy árnak ezt a kompromisszumot, hogy az egységet megnyerje, hogy közösségre jusson a jeruzsálemi gyülekezettel. Elmondhatjuk, lehet hibázott ebben. Lehet, hogy messze ment a kompromisszumban. De azt mondom, hogy én akkor merem majd ezt a vádat megfogalmazni Pállal szemben, majd ha bennem is olyan mértékű vágy alakult ki a szeretet közösség után, mint benne. Tehát Pál itt megértett egy sorrendiséget, megértett valamit, hogy ez a legfontosabb. Az a legfontosabb, hogy ne hozzunk szégyent az evangéliumra azzal, hogy a mi kapcsolatunkban egyenetlenség, szeretetlenség és feszültség van. És ehhez képest nem tartotta megalkuvásnak, vagy az evangélium megtagadásának, hanem valószínűleg úgy gondolkozott, hogy elmegyek két mérföldet. Elmegyek, hogy segítsek. Nem tudott, nem sikerült. Azt sem tudom, hogy vajon a római gyülekezet komolyan vette Pálnak a kérését, és tusakodva könyörgötte, mint ahol élet-halál harc zajlik, hogy az evangélium hirdetése tovább mehet, vagy nem mehet tovább. Hogy beteljesülhetnek a missziós tervek, vagy nem teljesülnek be. Nem tudok róla semmit. Csak a tény tudom, hogy az Isten nem tett csodát, nem avatkozott be, nem mentette ki Pált, csak az életét őrizte meg, és megengedte, hogy a jeruzsálemi gyülekezetben meg nem harcolt dolgok megteremjék a gyümölcsöt, és úgy teremjék meg a gyümölcsöt, hogy Pál fogságba került, és nem valósíthatta meg a terveit. Mindezeket a küzdelmeket már érezte Pál, amikor ezt a kérést megfogalmazza. Ezért ez a hangsúlyos kérés, hogy tusakodjatok. Élet-halál harcként könyörögjetek értem, és a Jeruzsálemben való szentekért, és az engedetlenekért Júdeában. Hogy örömmel menjek hozzátok az Isten akaratából, és veletek együtt megújuljak. Hogy örömmel menjek. Mennyire más dolog úgy elmenni, hogy megpróbáltam az egységre jutást, de nem sikerült. Aztán mennyire más az, ami alakult, hogy el sem tudott menni. Sem örömmel, sem öröm nélkül, évek múltán jutott csak el fogolyként Rómába. És veletek együtt megújuljak. A békesség Istene pedig legyen mindnyájatokkal. Ezzel fejezi be Pál tulajdonképpen a levelet, és tér rá a záró üdvözletekre. Pál apostol gyakorlati magatartásából miket tanulhattunk, meg összegezve ennek az előadásnak a lezárásaként. Megtanulhattuk azt, hogy egy saját Istennel szerzett tapasztalatból többet tanulunk meg, mint amit másoktól hallunk. Szükségünk van ezért a gyakorlatban megélt kereszténységre, és megtanulhattuk azt, hogy az ember hitelesen azt tudja képviselni, amit megélt maga is, és erre van szüksége az embereknek. Harmadszor tanulhattuk Pál apostoltól azt a gondolkodást, hogy az Isten mindenkinek készített személyre szabott tervet, amit be lehet tölteni, és amit lehet keresni, és ahhoz, hogy ezt megtaláljuk, ahhoz arra van szükség, hogy megéljük a hitünket, és szolgáljunk abban, amire az Isten gondviselése elvezet, és közben az igék, a proféciák megértésével találhatunk személyes útmutatást is az igében a feladatunkra nézve. Tanulhattuk azt, hogy Pál apostol közösségben gondolkozott a kereszténységre nézve, és nem magány kereszténységben gondolkozott, mind a hitbeli felbuzdulásra, megerősödésre nézve, mind az evangélium hirdetésére nézve. Tanulhattuk azt is, hogy Pál apostol közösségben gondolkozott az anyagi teherviselés tekintetében is, és nem csak abban, hogy akinek szüksége van, annak adjunk, hanem abban is, hogy a lelki és az anyagi az ugyanúgy egyenértékű, ugyanúgy értéket jelent. Aki lelkivel szolgált, annak anyagiban is lehet viszonozni, mert mindegyiknek megvan a maga szerepe, és mindegyiknek van értéke. Nem csak a kézzel fogható anyagi érték az érték, hanem hálásak lehetünk az evangéliumért, akik eljuttatták hozzánk azoknak is. És végül tanulhattuk azt a gondolkozást ebből a helyzetből, amibe belekerült Pál, hogy a kereszténységnek a legfontosabb tanítása az a szeretet. És ezt a gondolkozásmódot úgy gondolom, hogy el lehet sajátítani Páltól, még akkor is, ha azt láttuk, hogy itt most ennek a vége fogság lett. Én nem tudom elítélni Pál apostolt azért, mert úgy gondolkozott, ahogyan Jézus Krisztus az imádságában könyörgött, hogy egységre jussanak az ő követői, hogy meglássák, hogy Krisztus valóban messiás. Köszönöm szépen a figyelmet, ezzel zárnánk le a ma esti előadást, meg a türelmet is, mert hosszúra nyúlt megint.